Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Vendégünk Várkonyi Gábor, az Automotive Summit főszervezője, autópiaci szakértő. Köszöntelek, Gábor.
Köszöntelek is hallgatókat is.
Én kerékpárral érkeztem ide a stúdióba, ezt most nem dicsekvésből mondom, hanem inkább azért, mert az első mobilitási trendhez, amiről szeretnék beszélni veled, ahhoz kapcsolódik. Szerinted mennyire marad meg az autózás a belvárosokban, urbánus közegben? Ugye van ez a kategória, vagy legalábbis szoktak autós marketinganyagokban ilyet mondani, hogy városi autó. Szerinted ez a kategória vagy szófordulat meddig lesz tartható?
Ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Itt sem lehet szerintem ráhúzni egyetlen egy megoldást, vagy egyetlen egy trendet a világ nagyvárosaira. Az látszik, hogy mondjuk Nyugat-Európában, főleg olyan helyeken, ahol a történelmi belváros egyébként sem teszi könnyen autózhatóvá a környezetet, van egy autó ellenes trend, ami az autó kiszorítását próbálja elérni a belvárosokban, és nyilván akik ebben hisznek, azok ugye különböző módokon próbálják alátámasztani ennek a szükségszerűségét.
Ez például a barcelonai szuperblokkosításra gondolsz.
Vagy éppen Párizsra, mint tipikus példája ennek. Valahol érthető, amit el szeretnének ezzel érni. Ugyanakkor ezt mondjuk nem lehet egy az egyben ráhúzni például az amerikai városi szerkezetre, ahol azért autó nélkül nehezen vagy meg. Nyilván mondjuk egy New York az egy más példa, de egy Los Angeles típusú várost autók nélkül elképzelni azért az elég nehéz. Vagy ha azt nézzük, hogy mondjuk egy nagyon zsúfolt városban, mint Tokió is, az autó az nem egy kihalt szerkezet, csak adaptálódott egyébként az autók mérete a városi környezet kihívásaihoz. Ezt sajnos egyébként Európában egyre kevésbé látjuk. A mostani jogszabályok szerint a kis autóknak az elterjedése az inkább visszafelé fordult. Vagy éppen Kína nagyvárosait nézve, ahol talán inkább az amerikai trendekhez hasonlatos városépítési szerkezetek vannak. De, és itt nagyon fontos hangsúlyozni, egy lényeges trendet, ami a jövőben szerintem gyorsan fog terjedni. Könnyen elképzelhető, hogy a nagyvárosok, főleg belvárosi részében az önvezetés azon formája, ahol a nem önvezető autók ki vannak szorítva egy bizonyos területről, ellenben csak olyan autók közlekedhetnek ott, amelyek képesek egymással kommunikálni a biztonságos közlekedés érdekében, ezek el fognak terjedni. Tehát az önvezetésnek ezen formája hangsúlyozottan úgy, hogy nincs összeeresztve egymással a két típusú forgalom, tehát az egyéni, magántulajdonú ember által vezetett autó és az önvezető autó, az így nincs összeeresztve. Ez egy olyan trend lehet, és szerintem lesz viszonylag hamar, ami a belvárosi egyéni autózást feleslegessé fogja tenni.
Látsz-e más olyan trendet az autókategóriákban, meg az autókategóriák népszerűségének alakulásában? Ahogy hallom, Magyarországra gyakran mondják azt, hogy suvisztán, és ez reklámos, meg marketinges szemmel azért érdekes kategória ez az SUV, mert nagyon sokszor ez ilyen ironikus, ciki kontextusba fordul elő ez a kifejezés, más esetekben meg kifejezetten előnyként, meg előnyös tulajdonságként kommunikálják márkák.
Hát ez a SUV kérdés, az nem egészen értem a negatív felhangját ennek, mert ez nem egy magyar jelenség egyfelől, hanem gyakorlatilag egy világjelenség. Másfelől SUV és SUV között is akkora különbségek lehetnek, hogy méretben, súlyban, jellegben, hogy önmagában lesúvozni valamit, amiben magasabban ülsz, mint egy sima személyautóban, ez így nem célra vezető. Tehát itt nem fogjuk megérteni a mögöttes mozgatórugókat.
El lehet-e ezzel a kifejezéssel adni autót jól Magyarországon, vagy nem? Hogyan alakul ennek a kifejezésnek a kedveltsége, elfogadottsága, a kategória, a szeretete?
Hát nézzünk mondjuk egy konkrét példát. Tehát azért mégiscsak az egyik legnépszerűbb autó Magyarországon a magánvásárlók körében, az mondjuk egy Dacia Duster vagy egy Suzuki Vitara jellegű autó, hát ezek is a SUV kategóriába tartoznak. Értelemszerűen egy olyan vágyra próbálnak ráakaszkodni, dizájnnal is, meg az autó ígéreteivel is, ami még inkább a szabadság jellegét próbálja meg kidomborítani az egyéni autóbirtoklásnak, hiszen ugye elméletileg képes vagy elhagyni a rendes utakat is legalább kismértékben egy ilyen autóval, jobb a hasmagasság, könnyebben kilátsz belőle, stb. De ezek nem környezetvédelmi szempontból aggályos trendek szerintem, egyszerűen ez egy magasabb autó, ami egyébként nem nehezebb, mint egy korábbi hasonló méretű kis autó. És van a másik véglet, amikor nyilván most már lassan a harmadik tonnát karcoló elektromos vagy plug-in hibrid jellegű 5 méteres SUV-okkal közlekednek a városban, ami érthető módon egy irritációt okoz az emberek többségében, hiszen nem sok keresnivalója van alapvetően az ilyen autóknak szerintem a belvárosi környezetben. Hogy erre reklám szempontból mi épült, vagy hogy mit szugerál az autóipar ezekkel az autókkal, ez egy egész egyszerű üzleti kérdés. Egy SUV legyártása az nem drágább, mint egy kompakt autó legyártása, hogyha hasonló méretű autót nézünk. Ellenben van egy jól értékelhető felára az ilyen jellegű autóknak, tehát ez az jelenleg, illetve nem is jelenleg, gyakorlatilag az elmúlt 15-20 évben ez az a jármű kategória, ami a megélhetés alapját adja az európai autógyártóknak.
Nagyon jó, hogy egyébként az előbb megemlítetted a vágyakat, ígéreteket, ugye a szabadság ígéretét idézted föl, mert van egy másik szegmens, amiben nagyon érdekes az ígéret viszonya azzal, hogy a fogyasztók hogyan fogadják ezeket a modelleket. Ugye az elektrifikációról, elektromos modellekről van szó. Reklámos szemmel nagyon izgalmas, hogy mit mondanak a gyártók, miért váltsanak az emberek elektromos modellekre. Itt ugye van olyan, aki kifejezetten a fenntarthatóságot emeli ki, van olyan, aki inkább a robbanékonyságról, arról a nagy nyomatékról, amit az elektromos hajtás tud, arról kommunikál. Te hogyan ítéled meg, mennyire tudja támogatni az elektrifikációt, a kommunikációja, mennyire ígérnek jókat a gyártók az elektromos modellekről?
Szerintem vegyük ide még a négykerekű bűnbocsátó cédula kategóriáját is. Az elektromos autózás kapcsán azért az, hogy ez egy környezettudatosnak beállított választás, ez szerintem az összes egyéb felsorolt dolog mellett az egyik legerősebb érv szokott lenni. És szerintem az elektromobilitásnak az elfogadottságát sokkal könnyebb lett volna átvinni, meg sokkal könnyebb lenne átvinni, inkább jelen időben beszélek, hogyha ez nem egy törvényi oldalról jött kényszer alapon működne, hanem egy olyan lehetőség lenne, amit be lehetne úgy állítani, hogy van alternatívája annak, amiben eddig éltünk. Szerintem az emberek többsége nem annyira szereti azt, amikor előírják neki, hogy mit lehet és mit nem. És ezen megközelítés helyett az egész technológia előnyeit máshogyan lehetett és kellett volna szerintem tálalni, és akkor jelentős ellenállást lehetett volna megspórolni ezzel szemben. Többek között nyilván én is azért vagyok szkeptikus nagyon sokszor ezzel kapcsolatosan, mert azt érzem, hogy korlátoznak a döntésem szabadságában. És ez egy nehéz kiindulási alap, amikor azt reklámos szemmel, én így képzelem el, mégiscsak úgy kell eladni az embereknek, hogy arra vezessük rá őket, hogy maguktól jöttek rá arra, hogy ez milyen jó dolog. Szerintem rettentő sok esetben, már most is, van alternatíva arra, hogy ilyen jellegű hajtással vásároljunk úgy autót, hogy összességében kijöjjön az egésznek az értelme környezetvédelmi és anyagi szempontból is. De egyszerűen nem mindenkinél van így, és az szerintem valóban az elektromobilitás szempontjából egy abszolút átütő újdonság volt, amikor jött egy olyan autógyártó, amely nem akart semmilyen eddigi szabályszerűségnek megfelelni az autóiparban, és az alusapkás, szandálos, műzlis sarokból kivitte az elektromobilitást egy kifejezetten szexi megközelítésbe és köntösbe, amikor ugye a mellett teljesítményekre, a dizájnra és az újszerűségre helyezte a hangsúlyt. De ennek már azért több mint egy évtizede, és azóta nagyon-nagyon sok minden változott ilyen szempontból, és szerintem egy nagyon nagy baj továbbra is az, hogy többet ígérnek sok esetben, mint amit a valóságban tartani tudnak ezek az autók, például hatótáv tekintetében. És itt vannak azok az időközönkénti csalódások, amiket nehéz kezelni mondjuk a kereskedelmi oldalon. Mert amikor hatótávokat nézünk, az ugyanannyira nem igaz a jelenlegi hirdetési szintekkel, mint ahogy nem volt igaz egy pár éve az, amikor olyan fogyasztási adatokkal lehetett autókat hirdetni, amik köszönő viszonyban nem voltak azzal, ami a valóság. Abból is botrány lett, szerintem előbb-utóbb ebből is botrány lesz, és kell ezzel majd előbb-utóbb foglalkoznia valakinek, mert látszik, hogy a valóság és az elvárás, vagy a vágyak között van erős konfliktus potenciál.
Te vagy az Automotive Summit tartalmi felelőse, amelyik ugye két nap múlva szerdán rajtol majd el. Az egyik fontos téma ezen, én úgy láttam a programot tekintve, hogy hogyan lehet új fogyasztói csoportokat Magyarországon rávenni arra, hogy új autót vegyenek és ne használtat.
Fogalmazunk úgy, hogy nem is az új autó itt a kérdés legelsősorban, nem a magánfelhasználó szemszögéből nézve, mert hát itt elég erős objektív korlátok vannak. Tehát annyira megdrágultak az autók, így van, annyira megdrágultak az autók, hogy egyszerűen abban a gazdasági környezetben, ahol jelenleg Európa tartózkodik, ezen belül ugye Kelet-Európa még inkább infláció sújtotta terület, meg alapvetően vásárlóerő, csökkenő vásárlóerővel kell szembenéznünk. Itt az új autó az szerintem a következő években nem lesz annyira erős keresletnek kitéve, hogy ilyen képzavarral fogalmazzak a magánvásárlók részéről, hogy erre azokat a reményeket föl lehessen fűzni, amikkel az autógyártók mondjuk 8-10 éve még bőven gondoltak. Van egy általános, egész Európára jellemző visszafogása az autóvásárlás kérdésének, mert úgy vannak vele a felhasználók, hogy nem pontosan látják az irányokat.
Olyanokra gondolsz, hogy például, ha most veszek egy mondjuk egy dízel autót valamiért, akkor azzal mondjuk 4 év múlva be tudok-e hajtani Győr legbelső város részébe?
Ez technológiai szempontból nem kérdés szerencsére, tehát ilyen jellegű tiltások modern autókkal szemben nem lesznek, ez ettől nem kell tartani, de az fölvetődik rengeteg mindenkiben, hogy ha én veszek egy modern belső égésűt, akkor az most jobban fogja tartani az értékét, vagy rosszabbul. Ugyanez igaz az elektromos autókra is. Tehát emiatt vannak ilyen óvatoskodások, vagy visszatartása a pénzköltésnek a magánszektorban. Ez az általános bizonytalanság az, amiről szerintem az Automotive Summit kapcsán is beszélgetni fogunk, illetve az, hogy milyen új vásárlói magatartásokkal kell nap mint nap szembesülnie annak, aki a kereskedelemben dolgozik.
Gábor, nagyon köszönöm, folytatnánk szívesen, de letelt az időnk. Örülök, hogy a Rebrief vendége voltál.
Köszönöm szépen.
Rebrief.
Bizonyára mindenki észrevette, hogy az elmúlt években a BKK kommunikációja valahogy közérthetőbb lett, valahogy emberközelibb, és szívesebben nézzük végig a BKK-s reklámokat, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Jó, ez mondjuk egy nagy időtávlat volt.
Lehet, hogy akkor még nem is volt BKK.
Ja, hát igen, akkor BKV volt, bocsánat. De az okokról is fogunk beszélgetni Kertész Annával, a BKK kommunikációs vezetőjével, akit üdvözlök, szervusz.
Sziasztok.
A BKK márka nyelvezete olyan ismerős, meg olyan következetesnek hat, meg megközelíthetőnek hat. Összefügg ez az innovációval, vagy más döntések, mérföldkövek vezettek ide, hogy az egész kommunikáció az ilyen nagyon direkt és nagyon befogadható mindenki számára?
Hát szerintem ez két irányból érkezik. Az egyik maga a BKK-nak a megalapítása, ami ugye 2010-ről 2011-re virradó történt, amikor a BKV-tól független közlekedési szervező, vagy közlekedés szervező létrejött, és azért olyan értelemben ez egy fiatal szervezet, hogy ugye ez 15 évvel ezelőtt történt, ott lehetett újat csinálni, elkezdeni más módon kommunikálni a közlekedésről, meg egy kicsit általánosabban.
Meg kell szakítsanak, mert közlekedés szervezés szó, lehet, hogy a szervezet új, de maga ez a szó azért nem egy olyan nagyon megközelíthető, és nem egy olyan barátságos ígéretet mond. Ebből a nagyon szakmai dologból hogyan lehet eljutni oda, hogy így nem olyan rossz ránézni egy BKK plakátra, meg úgy olyan jó hangulatú spotok készülnek a tévében?
Szerintem aki ott dolgozik, azért általában nagyon büszke arra, hogy valami olyat kell kommunikálni, ami a budapesti emberek vagy a Budapestre látogatók életére erős hatással van. Ez maga a közlekedés, hogy hogyan tudják elérni a céljaikat, A-ból B-be eljutni, meg maga az infrastruktúra is, vagy a közterület fejlesztés is, ami már szintén több ponton a BKK-hoz kapcsolódik, akár a Blaha-Lujza tér felújítását nézzük, vagy a Láncidat, és hogyha arról beszélünk, hogy közlekedés szervezés, és hogy mi mindent jelent, akár a kerékpározás, nem mondom, hogy reneszánsza, hanem inkább azt mondom, hogy térhódítása, annak a feltételeinek a megteremtése, akkor ez már egyáltalán nem olyan avittas, vagy olyan nagyon szakmai dolog, hanem ez egy tök szexi feladat, hogy a kerékpározásról beszéljünk, hogy arról beszéljünk, hogy az emberek fenntartható módon közlekedjenek, és az még kényelmes is tud lenni, ahogy a jegyvásárlás is, tehát, hogy ez nálunk úgy képeződik le, hogy itt vagyunk egy cégbe, akik itt mozgatják az embereket a városban, olyan módon, ahogy az ő élet céljaiknak megfelel, és hogy ezt kell nekünk megmutatnunk, hogy ez ne egy kényszerű választás legyen, hanem egyrészt tudatos, másrészt meg tekintsenek újra, hogy ez egy jó szolgáltatás.
Egyébként érezhető volt ez a váltás, amikor az emberek reakcióiból az jött át, hogy igen, ez egy vállalható szolgáltatás, most már nem az első, hogy úr, olyan retkes a busz, meg hogy mennyire sokat késik, hanem hogy pont ezeket az erőnyeket, amikről amúgy kommunikáltok, ezeket kezdték el visszajelezni, vagy volt-e egyáltalán ilyen választóvonal?
Hát sokféle megélésünk van. Van az a megélésünk, amikor a digis kollégák a poszt alatti hozzászólásokat kezelik, vagy olvassák, és akkor az elég elkeserítő tud lenni, de azért megpróbálunk ettől elvonatkoztatni, mert nyilván nem a teljes közönséget reprezentálja. És akkor vannak a mindennapi beszélgetéseink, vagy eseményeink, mondjuk egy bubi bringás reggeli, vagy nem tudom, a múltkor szerintem az egy nagyon jó kis akció volt, hogy a költészet napján volt egy nosztalgia villamos, és akkor azon verseket játszottunk le, és beültek az emberek, és baromira élvezték, és ott csillesztek a Deák tér közepén. Szóval ezek a visszajelzések nagyon pozitívak, és nagyon erősek a fiatal korosztálytól. És akkor mondok személyes példát, mert a lányom 22 éves, és akkor őt is a közegét figyelve azt mondják, hogy nem értik, hogy miért kéne autó, miért kéne jogosítvány.
Tudatosabb korosztály.
Tudatosabb korosztály, nem presztízs az autó, nem egy ilyen státuszszimbólum számukra, tök kényelmesen el vannak ezzel, eljutnak mindenhová, tehát hogy az éjszakai közlekedés nem kiemelten jó, ami számukra mondjuk fontos lehet.
Említetted már célként, vagy legalábbis én úgy értettem, hogy az egy ilyen általános célja ennek a márkának, a ti kommunikációtoknak, hogy ne pusztán egy ilyen valamilyen adóforintból működő közszolgáltatásként tűnjön föl a BKK, illetve a városi közlekedés, hanem egy ilyen alternatívák sokaságát kínáló hatékony rendszernek. Vannak-e olyan célok, nehéz célok, alcélok, mint például autósok átültetése Bicajra, vagy közösségi közlekedésre? Ezekkel lehet-e mit kezdeni kommunikációsan? Tudtok ezzel haladni? Vagy ilyen típusú célokat ilyeneken nem dolgoztok?
Van, amit a kommunikáció nem tud pótolni, infrastruktúrát nem tud pótolni, agglomerációból szervezett közlekedés nem tud pótolni, ez nem is budapesti, hanem állami feladat, tehát mi nem tudunk sínt építeni, és nem tudjuk pótolni meggyőzése, hogy de üljetek föl a volánbuszra, vagy ahol a volán se jár, ott azt mondom, hogy gyalogolj el, nem tudom meddig. Tehát az agglomerációból érkező városhasználókat azért nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy ne autóval érkezzenek. Viszont azokat, akik akár városon belül közlekednek, akár úgy, hogy letehetik az autót, és úgy, azok közül azokat próbáljuk megszólítani, aki mondjuk 20 éve nem ült járművön, közösségi közlekedésben, mert úgyis szörnyű. És akkor nem tudja, hogyha felszáll, volt ilyen ismerősöm egy KAF villamosra, ami ugye a Fonódon jár, hogy hú, hát ez tök jól néz ki, meg kényelmes, hát
meg új
légkondicionált, és egyáltalán milyen jók ezek az ülések. Tehát a kampányainkkal, értékesítési, szemléletformáló kampányainkkal nyilván őket próbáljuk meggyőzni, nem arra, hogy váltsanak közösségi közlekedésre, hanem próbálják ki. Vagy módváltásra, hogy használjanak autót, közösségi közlekedést, kerékpárt, vagy akár bubit. Tehát, hogy váltsanak módot. Nem lehet azt elvárni emberektől, hogy egyik pillanatról a másikra az egész életüket a fenntartató közlekedés alapján szervezzék át. Mi azt próbáljuk üzenni, hogy mindig tehát optimálisan használják ezeket az eszközöket, és gondolkozzanak módváltásban is.
Mesélj egy picit még így a beszélgetés végén a csapatról. Azt elárultad nekünk, hogy különös módon nem dolgoztok ügynökséggel, hanem házon belül van egy nagyobb csapatotok. Honnan jönnek az ötletek, hogyan formálódnak, és aztán hogyan valósulnak meg?
Pontosítok, dolgozunk ügynökséggel, csak most már a kreatív kampányainkat házon belül valósítjuk meg. A házon belül keletkező igények alapján ezek lehetnek értékesítési igények, vagy mondjuk amikor...
Bérletkampány például.
Hát egy bérletkampány, igen. Van egy 40 fő körüli csapatunk, ebből azért 10 ember az közlekedési információkat szolgáltat, tehát az, amit a rádióban hallotok. És vagyunk jó páran sajtó, digi, arculat, copywriter, tehát hogy minden, ami egy teljes ügynökség PR szakértő szükséges, és akkor mi összeülünk és ötletelünk, tehát hogy ilyen ügynökség...
Hányszor egy héten?
Kampány alapján inkább, tehát hogy akkor jönnek a feladatok, és akkor azokat megpróbáljuk.
Azért kérdeztem, egy kicsit úgy hangzik, mintha egy ilyen szerkesztőségi alapon működne. Nem?
Igen, egyébként én szerkesztőségi ember voltam sokáig, úgyhogy lehet, hogy innen is jön. Vannak jó kis kikofjaink minden kampány esetében, és ezekhez van, hogy szakterületről is csatlakoznak emberek, mondjuk egy társadalmi kapcsolatok vezető, aki mondjuk iskola utcában érintett, és akkor oda jön, és együtt ötletelünk azon, hogy az iskola utcát hogyan lehetne érdekes és izgalmassá tenni az iskolák számára, hogy jelentkezzenek.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma, és beszélgethettünk.
Én is köszönöm.
Kertész Annával, a BKK kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. Köszi Bence, neked is.
Köszönjük mindenkinek.
A figyelmet is a kedves hallgatóknak, találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.